Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Fehér Anna Magda. A következő fél órában 2018 legfontosabb környezetvédelmi és éghajlatváltozással foglalkozó hírei következnek. A második legmelegebb év volt a mérések kezdete óta. 2018 pedig szélsőséges időjárási jelenségekkel köszöntött be. Floridában havazott, míg Pécset nyíltak az ibolyák. Míg Magyarországon 15 Celsius fokkal köszönt be a vízkereszt, és a tél derekán nem csak a hóvirág, de az ibolya is bontogatja a szirmait, Zalában pedig sárgállanak a virágzó repceföldek, addig az Amerikai Egyesült Államokban 133 éves hidegrekord dőlt meg. Montanában például mínusz 50 Celsius fokot, Minnesotában mínusz 38, és a középnyugati Nebraskában mínusz 26 Celsius fokot is mértek. Kalifornia és Arizona állam kivételével mindenütt hóborítja az országot, még Floridában is havazott. A Niagara vízesés megfagyott, Massachusettsben három fagyott rókacápa tetemét sodort a partra a víz, és szintén a massachusettsi Nantucket sziget mellett jégkása hullámokat lovagoltak meg a fagyos időt kihasználó szörfösök. Donald Trump elnök szokásához híven Twitter üzenetben reagált a rendkívüli időjárásra.
Talán jól jönne egy kevés a jó öreg globális felmelegedésből, ami ellen nem más országok, hanem a mi országunk dollárbilliókból védekezett volna. Öltözzenek fel!
Mika János éghajlatkutató szerint a mind gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárás éppen az éghajlatváltozás rovására írható. Az Egyesült Államokban tapasztalható hideg idő pedig összefüggésben van az európai enyhe téllel.
Mind a két fajta szélsőségre Egyesült Államok, illetve Magyarország olyan légköri cirkuláció az oka, amelyben nagyon nagy méretű zavarai támadnak, hullámai támadnak ennek a nyugatról újó szélnek. Atlanti-óceán fölött van egy erőteljes teknő alacsony nyomás, nálunk pedig egy délnyugaties áramlással egy anticiklonális helyzet áll fönn hetek óta. Ezek együtt járnak, tehát amikor az egyik helyen van valamilyen ciklon vagy anticiklon, akkor a másik helyen is kell lennie. Most kérdés az, hogy ez a hullámzás, ez erősödik-e a klímaváltozással? Egy kicsit igen.
Aztán nyáron újabb anomáliák jelentkeztek az időjárásban. 30 fok feletti hőmérsékletet mértek Észak-Norvégiában, a Sarkör környékén, Grönlandon pedig egy hatalmas olvadó jéghegy egy kis falut fenyegetett. Lakatos Mónika éghajlatkutató, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa így magyarázta a jelenséget.
Az áramlási rendszer időről időre a szokásostól eltérően alakul, ezt tapasztalhatjuk most is Skandináviában, de egész Európában is. Tehát ha visszatekintünk például a júniusra, az átlagosnál jóval melegebb volt a magasabb szélességeken, de például Spanyolország déli területein, vagy a Mediterráneumban az átlagosnál hűvösebb és csapadékosabb volt az időjárás. Ez összefügg egymással, mert az északi területeken kialakult egy úgynevezett blocking helyzet, tehát egy erős anticiklon épült fel, és a tenger felül érkező hűvösebb léghullámok ezt nem tudták megbontani.
Az elmúlt években az Inforádió is többször beszámolt róla, hogy akár nem csak a sarkörön, hanem magán az északi sarkon is melegebb volt, mint például Magyarországon. Tehát ez a klímaváltozás jele, hogy egyre gyakoribbak ezek a különös anticiklonális időjárási jelenségek?
Legutóbb például 2016. decemberében mértek 0 fok körüli hőmérsékletet, tehát ezek a fajta anomáliák az éghajlatváltozás hatásának tekinthetők már, ez nem véletlen, ugyanis a sarkvidék környezete az átlagosnál kétszer jobban melegszik. Ez nagy problémát okoz, hisz a jégfelszín megolvad, és mintegy pozitív visszacsatolásként az olvadékvíz a ráérkező sugárzásnak nagyobb hányadát nyeli el, tehát ez mondhatjuk, hogy még fokozza a melegedést.
A természeti katasztrófák éve volt. Ha csak a legkiemelkedőbb időjáráshoz kapcsolódó eseményeket nézzük, Indiában májusban egy homokvihar több mint 130 ember halálát okozta. Nyáron az északi félteke hőhullámában több mint 100-an vesztették életüket. Július 24-e és 29-e között tombolt a görögországi erdőtűz, 91 ember halálát és 25 eltűnését hozva magával. A szeptember 14-én az Amerikai Egyesült Államokra lecsapó Florence hurrikán több mint 100 embert ölt meg. Másnap Kínában és a Fülöp-szigeteken tomboló tájfun 64 ember életét oltotta ki. Szeptember 15-e valódi fekete nap volt, hiszen ekkor kezdődtek Nigériában azok az esőzések, amelyek mintegy 200 ember életébe kerültek. Emlékezetes a novemberi kaliforniai tűzvész, 85 halottal és 200 eltűnt el. Keszei Etelka évek óta élt családjával Kaliforniában, az Inforádió kérdésére elmondta, a 2017-es tűzvész óta folyamatos készültségben élnek.
Ami nagyon riasztó az, hogy Paradicsvároskát teljesen eltörölte a tűz, tehát tavaly legalább csak részben tűntek el városrészek és embereknek otthonai, ez most egy teljes közösség számolódott fel, hogy így mondjam. Ami segítséget jelent az az, hogy rutinból mennek a gyűjtések. Az emberek tudják, hogy mit adományozzanak első körben, ugye ruhát, vizet, élelmiszert, játékokat a gyerekeknek, takarót, és aztán utána egy-két hét múlva viszont már ugye átállunk pénzre, mert az embereknek valahol lakniuk kell majd, és újra kezdeni az életüket.
Magyarországon hol rengeteg víz volt, hol pedig rekordszinten kevés. A villámárvizek csak úgy, mint az aszályos idő, az éghajlatváltozás jelei. Június 10-én megdőlt a napi csapadékrekord. Vasárnap délután a Bükk belső részében egy heves zivatar 50 mm-nél is több esőt hozott, amit éjszaka egy órákon át tartó felhőszakadás követett 100 mm esővel. Így dőlt meg június 10-én a napi csapadékrekord, mondta Török László meteorológus. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa hozzátette, a Bükkben is átlagosan két nyári hónap alatt esik le ennyi eső, az Alföldön pedig ez három havi átlagos csapadékmennyiségnek felel meg.
Bánkuton hétfő reggeli mérések alapján a 24 óra alatt leulló csapadék 173 mm volt, ezen a napon még ilyen sok nem esett sehol az országban.
A Dunapesti szakaszán pedig október 25-én rekord alacsony vízállást mértek.
Október 17-én volt 41 cm a Duna vízállása itt Budapestnél, ma a délelőtti órákban pedig 38 cm. Ugyanez igaz a Budapest alatti szakaszokra is, tehát szinte mindenütt várható, hogy megdől majd a múlt heti legfrissebb negatív rekord, hiszen egyelőre nem érkezik víz a Dunába.
De nem csak rekord alacsony, hanem mikroműanyaggal jelentősen szennyezett is a Duna. Terült ki szintén október közepén. Bordós Gábor környezetmérnököt, a Westlink-Hungary Kft. Munkatársát hallják.
Az északi mintavételi ponton körülbelül 45 részecske jelent meg egy köbméter vízben, míg a déli mintavételi ponton pedig körülbelül 55 részecske volt ez a szám. Ebből is látható az, hogy van a nagyvárosnak hatása. A polietilén és a polipropilén az egyértelműen domináns anyag volt ezekben a mintákban. Ezek a legnagyobb mennyiségben gyártott és felhasznált műanyag mennyiségek világszerte.
Nemzetközi összehasonlításban például a nyugat-európai nagyvárosok terheléséhez képest a Duna mikroműanyag terhelése mekkora?
Talán a Rajnán történt mérése lehetne összehasonlítani. Ott a Úrvidéken, ugye egy iparosodott területen nagyjából 20 részecskét találtak egy köbméter vízben, tehát ez a dunai eredmény ez valamivel felülmúlja.
Az alacsony vízállás egy környezetkárosítást is leleplezett. A Greenpeace szakemberei által az egykori Óbudai gázgyár melletti Duna szakaszon vett csurgalékvíz és üledékminták több rákkeltő anyag többszörös, esetenként több mint 200-szoros határérték túlépését mutatták ki. Magyarországon több időzített veszélyes hulladékbomba ketyeg. Nyáron elevenítette fel a Greenpeace a kiskunhalasi tároló ügyét, a város határában, talán még a budapesti Illatos útnál is elhagyatottabb állapotban tárolnak nagy mennyiségű veszélyes hulladékot, rozsdáló, szétmálló hordókban. Szintén évtizede ismert szennyezőforrás a Cséri telep, ahová szippantós kocsik szennyvizét és olajos iszapot a puszta földbe engedtek be. A Greenpeace október végén a közeli 10 000-es lakosú kerületrész Pesszent Imre kútjaiban mutatta ki a rákkeltő anyagokat. 8 ember ellen bírósági eljárás is indult az ügyben. De nem csak a talaj és a vizek szennyezése jelentős. Az Európai Számvevőszék 2018-as jelentése szerint a magyar lakosság egészséges életévei sokkal jobban csökkennek a légszennyezettség miatt, mint a kínai vagy az indiai lakosoké. Lenkei Pétert, a levegő munkacsoport munkatársát hallják.
Az Európai Számvevőszék a szállópor, a nitrogéndioxid és az ózon légszennyezőknek az egészségre gyakorolt hatását figyelte, és a magyar lakosság egészséges életévei azok sokkal jobban csökkennek a légszennyezés miatt. Az EU átlagnál több mint kétszeres ez az érték, és megelőzzük Kínát és Indiát, azt hiszem, hogy mindenképpen arra utal, hogy azonnali cselekvésre van szükség. Ez az első számú környezetegészségügyi kockázati tényező Európában, és tömegeknek az életét veszélyezteti. Sokkal, de sokkal több ember hal meg emiatt, mint erőszakos bűncselekményekben, vagy közúti balesetekben.
A nyarat nem az első fecske, hanem az első medve hozta el. Kis túlzással másról sem volt szó júniusban és júliusban, mint hogy Magyarországon épp milyen településen bukkant fel egy újabb barna medve. A nagy medvehajsza május 23-án kezdődött, amikor a Nógrád megyei Somoskőújfaluban először bukkant fel a medve, akit az internet népe Robinak nevezett el, bár később kiderült 10 év körüli nőstény állatról van szó. Több nap után fogták el, és néhány napos szegedi kényszerpihenő után egy esős éjszakán a szlovák határon engedték szabadon. Nagy Júlia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációs és ökoturisztikai osztályvezetője számolt be a medve szabadon engedéséről az Inforádiónak.
8:30 körül érkezett este a medveszállító autó a célhelyre. Onnan igyekeztünk minél hamarabb fölvinni arra a pontra, ahol eleresztető volt. 11:30 felé döntött úgy a medve, hogy elindul. Végig zuhogott az eső, úgyhogy először gondolkodott a medve szemlátomás, hogy elinduljon-e. Aztán egy kicsi noszogatás után, amikor leoltottunk minden fényt és csendben maradtunk, akkor döntött úgy a medve, hogy akkor ő elindul. Mivel sötét volt, így egy pillanat alatt el is tűnt a szemünk elől, tehát körülbelül 1/2 percig tudtuk nyomon követni az útját.
De miért hasznos állat a medve? Erről beszélt az Inforádiónak Patkó László, a WWF Magyarország nagy ragadozó program vezetője.
Ők a táplálékhálózat csúcsán, a trofikus rendszerek csúcsán helyezkednek el, és szabályozni képesek az alattuk lévő prédafajok állományait. Itt elsősorban a csülkös vadfajokra gondolunk, tehát a párosúlyú patások, a szarvasok, vaddisznók, őzek, ezeknek az állatoknak az állományára. Több külföldi példa is mutatta már, hogy ahol megjelentek ökológiailag hatékony számban ezek a nagy ragadozók, tehát nagyobb sűrűségben, ott ezeknek a patásoknak az állományai csökkentek, és ezáltal a növényzet, például az erdők könnyebben megújultak. Erre klasszikus példa ugye a Yellowstone-i, ahol még a folyók alakulását is tudták változtatni néhány esetben a farkasok, de ugyanígy csökkenthetik a fertőzések veszélyét. A sertéspestist azt írták le néhány évvel ezelőtt, hogy 90-es évek közepén elején a Szlovákiában azokon a területeken, ahol több nagy ragadozó volt, ott a sertéspestises disznók száma az csökkent.
Az országban kóborló medvéknek nem esett bajuk, de nem volt ilyen szerencséjük a farkasoknak. Október elején Nagyvisnyó külterületén egy 2-3 éves fiatal hím állat tetemére bukkantak, lőtsebbel. A már Magyarországon született farkas haláláról Komkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa beszélt az Inforádiónak.
A sajnálatos tények egyértelműen bizonyítják, hogy a nagy ragadozók fegyver általi veszélynek vannak kitéve. Ezeket az eseményeket általában úgy követik el, hogy nem derül ki, hogy ki volt a fegyver másik felén. Ezek az állatok, ugye mind a medve, mind ugye a bükkben korábban már 2013-ban is volt farkas illegális elejtésével kapcsolatban ügy. Ez egy nagyon közeli helyen történt ez a távkövetkező esemény, ami most sajnálatos módon bekövetkezett. Ez valamiféle problémát jelent valakiknek a számára.
A hiúz a harmadik nagy ragadozó, amely megél Magyarországon. Azonban az ő élőhelye is veszélybe került, mikor kiderült, hogy kisvasutat építenének az ország legnagyobb egybefüggő érintetlen területén, a Börzsönybéli Csarnavölgyben. Ritka környezetvédelmi sikertörténet, hogy az aláírásgyűjtés és a tiltakozás után Nagy István agrárminiszter szakmai felügyeleti jogkörében eljárva utasította a terület vagyonkezelőjét, az Ipolyerdő ZRT-t a beruházás kérelmének visszavonására. A miniszter egyúttal soron kívül intézkedett arról, hogy a terület az állami erdőgazdaság vagyonkezeléséből a természetvédelmi kezelő, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe kerüljön át. A nejlonzacskó betiltási ügyben éppen fordítva történt a dolog. Szeptember közepén az Inforádióban is hirtattunk róla, jelentős szigorítást tervez az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 2019. július 1-től megnövelnék az eldobható műanyag zacskók és más egyszerhasználatos műanyagok termékdíját. 2021. január 1-től pedig teljesen betiltanák az egyszerhasználatos műanyag zacskókat és termékeket. Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár akkor így érvelt a műanyag zacskók ellen.
Abba bízunk, hogy ez egyfajta innovációra, a technológiai fejlesztésre tudja sarkalni azokat a kiszolgálókat, vagy a gyártókat, akik egyébként jelenleg mondjuk az adott piacon tevékenykednek, hogy környezettudatosabb, környezetileg fenntartható módon gyártsák termékeiket, vagy akár éppenséggel egy új termékpalettát megalkotva, minél inkább ugye a körkörös gazdaságnak az elveit szolgáljuk Magyarországon.
Június eleje óta nagyjából 120 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely szintén a nejlonzacskók kivezetéséért harcolt. A Törvényalkotási Bizottság azonban október közepén visszavonta a javaslatot. A Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint 2018-ban tovább nőtt a szén-dioxid kibocsátás. A Global Carbon projekt pedig számszerűsítette is ezt a növekedést, 2,7%-kal több szén-dioxid került 2018-ban a légkörbe, mint az előző évben. Ha a párizsi klímaegyezménybe tett Európai Uniós célokat tartani akarják a tagországok, akkor erről a növekedési pályáról le kell lépni. Magyarországnak is 2030-ra 40%-os kibocsátás csökkenést kell elérni az 1990-es évekhez képest. Az Európai Bizottság javaslata szerint az évszázad közepére, azaz 2050-re pedig karbonsemlegesnek kell lennie Európának. Az év legfontosabb éghajlatváltozással foglalkozó jelentése ugyanis épp ilyen drasztikus lépéseket követel meg. Október 8-án hozta nyilvánosságra az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete az IPCC a jelentését, amely 6000 tudományos publikációból összegezte, hogy hol tart ma az éghajlatváltozás, és mennyi idő van változtatni, amíg visszafordíthatatlanná válik a folyamat. Ürge Forsász Diana, az IPCC egyik alelnöke hangsúlyozta az Inforádióban, alig 10 éve van az emberiségnek, hogy megállítsa másfél foknál a föld klímájának melegedését.
Nagyon fontos, hogy az éghajlat ne melegedjen többet, mint másfél fok az ipari forradalom előtti állapothoz képest. Ugyan rettenetesen nagy áldozatokat követel, nagyon nagy mértékű változásokat kell tapasztalnunk, akár az energiaszektorban, közlekedésben, akár a mezőgazdaságban, viszont még lehetséges. De ez, az ablak, ami még nyitva van, ez körülbelül csak 10 évig lesz lehetséges, egy évtized múlva már nem fogjuk tudni valószínűleg megoldani, hogy még másfél fok alatt tartsuk a melegedést.
Ha mostani mértékben növekszik a globális üvegházhatású gázok kibocsátása, akkor mikor éri el ezt a másfél fokos küszöböt a melegedés?
Sajnos ez akár már pár év múlva bekövetkezhet. Az a probléma, hogy nagyon sok régióban, például Magyarországon is a melegedés erősebb, tehát Magyarországon már közel vagyunk ehhez a másfél fokhoz, az átlépése akár 3-4 éven belül bekövetkezhet.
Úgy tudom, hogy a párizsi klímakonferencia vállalásai sem elegendőek, tehát ahogy mondta, nagyobb erőfeszítésekre van szükség.
Pontosan, tehát a jelentés rámutat arra, hogyha a párizsi egyezmény összes vállalását minden ország teljes mértékig betartja, ami már szintén nyilván egy elég ambiciózus elképzelés, még akkor sem tudjuk ezt a másfél fokot tartani, annál sokkal erősebb erőfeszítésekre van szükség.
Az év másik kiemelkedően fontos jelentése a WWF élő bolygó jelentése volt, amelyből kiderült, a 70-es évek óta a gerinces állatok populációjának több mint fele tűnt el a földszínéről. Sipos Katalint, a WWF Magyarország igazgatóját hallják.
Folyamatos a csökkenés. A 70-es évektől 2014-jel bezárólag az összes gerinces állatfaj átlagosan 60%-kal csökkent, tehát 40%-a maradt meg a korábbi vadon élő állatfajoknak. Ezzel párhuzamosan pedig nyilván az emberi faj népessége egyre növekszik. Az 1800-as évektől kezdve meg 7-szereződött a földi lakosságnak a mérete, és most 7,6 milliárd homo sapiens, vagyis értelmes ember él a Földön, ami egy hatalmas szám, és nyilván ezzel arányosan növekedett a környezetrombolásunk, és a természeti környezetnek jutó hely ezzel arányosan csökkent. Például a vízes élőhelyek esetében, amik talán a leginkább károsodott természeti rendszerek, ott azt lehet mondani, hogy a 70-es évekhez képest 87%-kal csökkent a vízes élőhelyeknek a kiterjedése. Az első és legfontosabb, amit látni kell, amikor mondjuk vizet veszünk ki a természetből, vagy amik anyagot termelünk, akkor csak magát az előállított alapanyagot fizetjük meg, ha egyáltalán azt megfizetjük. Nem fizetjük meg azokat a környezeti károkat, amit annak az anyagnak a kivételével okoztunk. Ugye nagyon egyszerű példa a Kelet-Ázsiában a pálmaolaj ültetvények miatt hatalmas léptékben zajlik az erdőírtás. A föld területnek az ára esetleg bele van kalkulálva a gazdasági modellbe, de az, hogy az esőerdőírtás milyen hatást gyakorol a levegőminőségre, a vízszabályozásra globális szinten is, hol fognak árvizek mutatkozni azért, mert kiirtottuk az esőerdőt, ezeket a károkat senki nem kalkulálja, senki nem fizeti meg.
2018. március közepén pusztult el Szudán, a világ utolsó hím északi szélesszájú orrszarvúja. Az alfaj sorsa azonban nem most, hanem már évtizedekkel ezelőtt megpecsételődött az orrvadászat miatt, mondta az Inforádiónak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
A hagyományos távol-keleti gyógyászatban összetett gyógyhatást tulajdonítanak a porrá őrölt orrszarvnak. A modern orvostudomány ezt persze nem igazolta annál is inkább, mert az orrszarvnak az anyaga az szarú, tehát nagyjából a körömtől nem sokban különbözik. Úgyhogy egyrészt ez a mozgatórugója, a másrészt, hogy vannak olyan hagyományos társadalmi csoportok, elsősorban Jemenben, ahol a férfive avatás szimbóluma a Jambia nevű tőr, amelynek a markolata hagyományosan orrszarvból készül, tehát emiatt is nagy rá a kereslet a fekete piacon, és mivel a vadon élő állományokat egyre komolyabban védik, tehát némi túlzással szinte minden orrszarú mellett ott áll egy fegyveres őr a vadonban. Emellett most már a fekete piac érdeklődése a vadon élő állatokon kívül például múzeumi gyűjteményekben lévő kitömött orrszarvúak felé is fordult, tehát történt ilyen több helyen is Európában, még Magyarországon is, hogy nemzetközi szervezet bűnözői csoportok ilyen orrszarvakat loptak el, illetve emlékezhetünk a tavalyi esetre, amikor a franciaországi Toári beli állatkertben éjszaka, ugye betörtek az állatkertbe és az egyik orrszarvút lelőtték, pontosan azért, hogy zsákmányként elvigyék az ő orrszarvát.
A hatodik kihalásról, az ember okozta kihalási korszakról beszélnek már a tudósok.
A földtörténet során több kihalási hullám is volt, tehát ez azt jelenti, hogy a földtörténeti mércével mérve viszonylag rövid idő alatt nagyszámú faj tűnt el a földi élet színpadáról. A legismertebb ilyen ősidőkbeli kihalási hullám az ugye azzal kapcsolatos, amikor a dinoszauruszok is kipusztultak 65 millió évvel ezelőtt. Most is ilyesmiről van szó, csak ez abban különbözik a korábbiaktól, hogy itt az emberi hatás az, ami ezen fajok sokaságának a kipusztulását okozza.
Az év utolsó nagy környezetvédelmi eseménye a katowicei 24. ENSZ klímacsúcs volt, amelynek elsődleges célja a párizsi keretegyezmény munkakönyvének kidolgozása. A találkozó eredményeiről Ürge Forsász Diannát, az IPCC alelnökét, a CEU tanárát hallják.
Én azt gondolom, hogy ismét egy történelmi lépés történt előre, hiszen sikerült az államoknak megállapodni a párizsi egyezménnyel kapcsolatos úgynevezett szabálykönyvben, tehát most már nem csak a cél van meg, hogy hova kell eljutnunk, hanem az az útvonal is megvan, amin keresztül eljutunk. Igaz, hogy nem sikerült tovább lépni abban, hogy az államok kicsit megnöveljék a vállalásaikat, mert jelenleg ugye tudjuk, hogy a párizsi egyezménynek a politikai célja, ami ki van tűzve, tehát hogy jóval 2 fok alatt tartsuk a melegedést az ipari forradalomhoz képest, ez nincs arányban azokkal a vállalásokkal, amit az országok egyénileg tettek. Sajnos ezeket most nem sikerült ambiciózusabbá tenni, ez el lett napolva, viszont amiben megállapodtak az az, hogy hogyan történjen maga a párizsi egyezményben foglaltaknak a végrehajtása, tehát hogyan történjen a kibocsátásoknak először is a mérése, aztán a jelentése és ezeknek az ellenőrzése. Ez rendkívül fontos, hiszen a párizsi megállapodás az csak egy keret volt, és annak a részleteit most kellett kidolgozni. Sikerült ezekben a részletekben megállapodni, és ezek viszonylag szigorúak is. Ahogy a Kormányközi Klímavédelmi Testület is megmutatta, nagyjából egy évtizedünk van ahhoz, hogy nagyon jelentős változások történjenek, és 2030-ra bizony a mainak majdnem felére kell csökkenni a kibocsátásoknak ahhoz, hogy viszonylag élhetőbb világban éljenek. Nem is csak a dédunokáink, akár a saját idősebb koromra gondolok. Tehát valószínűleg az életemet akár 5-10 évvel megrövidítheti az, hogyha itt olyan hőség hullámok lesznek, amik az idős generációt bizony nagyon megviselik. Ugyanúgy a járványok, betegségek, hogy már idén is a családunkból többen lánykort kaptak, aminek háromszor akkora ma a valószínűsége Magyarországon, mint pár évtizeddel ezelőtt. Tehát itt tényleg már most nagy a probléma. A gazdaságunkat is alapjaiban fogja érinteni ez az egész történet.
Összeállításom végén Gábor Dénes Nobel-díjas magyar fizikus gondolatával búcsúzom. Eddig az ember magával a természettel küzdött, mostantól saját természetével kell megküzdenie. Köszönöm, hogy meghallgattak, Fehér Anna Magdát és 2018 zöld híreit hallották.